Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Pankotai Lili, aktivista, vlogger. Az ország 2022. október 23-án ismerte meg, amikor diáklányként a tanárok érdekében zajlott tüntetésen előadta versét. Közéleti megszólalásai miatt gimnáziumot is kellett váltania. Azóta is fáradhatatlan és markáns aktivista, rendszeresen hallatja a hangját. Párosunk másik tagja Darvasi László, József Attila díjas író, költő, szerkesztő, a kortárs irodalom meghatározó alakja. Számos munkáját írói álnéven Szívernőként publikálta. Legismertebb művei a Trapiti sorozat, a Virágzabálók, a Könyvmutatványosok legendája. Neander Völgyiek című monumentális nagyregényét a tavalyi év legkiemelkedőbb művének járó első Eszterházi díjjal jutalmazták. Napokban jelenik meg az első izlandi hóregény című legújabb könyve. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Ilyenkor ugye megpróbálunk valamilyen közös pontot, vagy bizonyos közös pontokat találni, amelyek hasonlóságok a ti életetekben, és nagyon meglepődtem, mert találtunk egyet, hogy mindkettőtökre jellemző. Mind a ketten nagyon szerettek, és tudtok is focizni.
Ez mély kutatás volt.
Hát én nem gondoltam volna például rólad, hogy te NB1-es focista voltál.
Igen.
Milyen,
nem
posztom?
Csatár. Csatár voltam. Hát attól függ, mert kispályán volt egy középpálya, hátvéd, attól a pálya méretétől függött.
És csapatkapitány is voltál.
Igen. De úristen, de ezt most őszintén ezt honnan találtátok meg? Hát, hogy még csapatkapitány is volt.
Hát kutatunk azért, még utána megyünk.
Nem is tudom, hogy én ezt mondtam valaha bárhol is. De igen, igen, fociztam. 15 évesen hagytam abba.
Miért hagytad abba?
Lehet, hogy azt mondtam, hogy igen, én akkor nem tudom, NB1-es felnőtt focista szeretnék lenni, de azért úgy mélyen azért én azt éreztem, hogy igazából én csak szeretem csinálni. És ha szeretem csinálni, meg élvezem csinálni, meg jó a közeg, jó a csapat, az nem elég a profi labdarúgáshoz. Úgyhogy én nem szívfájdalommal hagytam ezt abba.
Abból következik-e bármi, hogy te kapus voltál?
Igen.
Kívülállás?
Igen.
Sosem értettem a kapusokat, bocsi. Ez egy más faj szerintem a focimben.
De hogy szabad bolondnak lenni, tehát a kapusról ugye van egy ilyen, ugye a bolond kapus, a pisztoly ott lóghat fenn a hálón, ahogy Edinél, a Sándor Pál filmben, a Mándi filmben, a kapus repülhet. Tehát repül. El tud válni a földtől. A játékos nem annyira, de szóval, ja, tehát én a mai napig most is volt egy kapus álmom, tegnap.
Gólt kaptál, hogy védtél?
Beválogattak valahova, tök mindegy. A kapussággal álmodtam, pedig hát már nagyon régóta nem csinálom.
Te azért kezdtél el focizni, mert apukád is focizott?
Nem, mert azért kezdtem el, mert nagyon szerettem focizni, de apuka focizott valóban, ő nagyon jó vidéki csatár volt, 11 alatt futotta a százat.
Hát az elképesztő. Elképesztő.
Az elképesztő. Nagyon gyors volt. Ja.
Ő disszilált, ugye?
Igen. Ő Amerikában élt aztán, 1968-tól.
Te hány éves voltál, mikor ő elment?
6.
Van bármilyen emléked, élményed róla, amíg ti így együtt voltatok?
Nagyon sok emlékem van, hát hiszen ő hazajött, aztán miután letelt az amerikai munkás időszaka, tehát ő egy ilyen gyári munkás lett tulajdonképpen, és akkor aztán hazaköltözött Öregszent Miklósra, tehát nagyon sok, én jártam hozzá.
Már Amerikában?
Egyszer voltam Amerikában, 76-ban, nagyon érdekes volt, kimenni Clevelandbe, Cleveland 100 000 magyar, de mondjuk 50 biztos, ugye a legnagyobb magyar városok egyike, azt mondták 56 után, és sétálsz az utcán egy klasszikus amerikai nagyvárosban, és ilyen kedillekek és sevroletek között, és egyszer csak megszólítanak magyarul. Szia, kisfiú, oda jön hozzád egy ember egy ilyen helyzetben. Elég sokkoló volt, nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt. Tehát 76, 7 körülbelül.
Soha nem nehezteltél rá, hogy miért ment ki?
Nagyon erős és nagyon differenciált viszonyok alakultak a családban. Egy kisgyerek mindig neheztel, amikor elhagyja az apja. Ráadásul így, hogy egyszer csak nem látja többé. Tehát mondjuk 68-tól 76-ig nem látom személyesen. Hallom a hangját telefonban, interurbán. Jönnek levelek, jönnek képeslapok, csomagok. Az amerikai csomag a 70-es években az elképesztő volt. De, és volt nyilván eheztelés is, de ennél sokkal differenciáltabb. És nekem szinte jó volt, hogy tulajdonképpen nem szólt bele az apám az életembe, illetve az anyám teljes mértékben szabadon hagyott. Ez rettenetesen jó volt. Nem is éltem vele vissza. Hogyha nekem mondjuk egy olyan, bocsánatot kérek, csak a korkülönbség miatt mondom, hogyha nekem egy olyan gyermekem lett volna, mint a Lili.
Ajaj.
Bocsánat, azért mondom, hogy bocsánatot kérek, hogy akkor nyilván én ezért kapok, tehát ilyen halálfélelmem lett volna, folyamatosan aggódtam volna, meg nem tudom.
Jaj, hát igen. Ez édesanyja, igen. Ez. Tehát most alátámasztom, hogy ez valóban így lett volna.
Tehát, hogy nagyon nehezen bírtam volna viselni azt, amin keresztül mész, azt a sok szennyet, amit ráborítottak, de szóval...
És ilyenkor mit csináltál volna apaként? Megpróbálod megóvni, fellépsz, lebeszéled, hogy ne csinálja.
Helyzetfüggő, hát most ezt nem tudod, de az biztos, hogy a szívem szakadt volna meg, vagy hát veszem elő a nyugtatót, hogyha...
Ha bántják a gyereket
így, ilyen módon, tehát tényleg ölni. Bocsánat, nem. Nem ölni, kicsit.
De tudsz te például ilyen nagyon vérszomjas és szenvedélyes lenni?
Tudok.
És akkor milyen vagy?
Csúnya. Nem jó.
Nem jó?
Nem.
Ijesztő vagy? Mert olyan szelíd ember vagy, úgy egyébként.
Ijesztő. Nem jó. Nem jó.
Minek kell történni, hogy ilyen légy? Kit kell bántsanak?
Ez... Nem.
Menjünk tovább. Édesapád külföldön élt, ugye?
Külföldön dolgozik.
Dolgozott. Mind a mai napig.
Már nem teljesen, mert neki tavaly volt egy szívrohama, és most éppen mindenféle ilyen orvosi utókezelések vannak, leszázalékolják-e, de most is Hollandiában jár ki, mert ott látják el.
De ő akkor, ha jól sejtem, azt az időszakot, amit Laci említett nevezetesen, amikor olyan turbulens volt körülötted a levegő, meg a politika, azt ő külföldön kellett, hogy végig izgulja.
Igen. Igen, neki kimondottan így volt egy olyan ilyen hatványozott dolog, hogy nagyon tehetetlennek érezte magát külföldről.
Te, amikor átvettél egy díjat, ez azt hiszem a TASZ díja volt, akkor az édesanyának köszönted meg, és azt mondtad, hogy te nem szabadnak születtél, hanem téged szabadnak nevelt. Hogy kell szabadnak nevelni valakit?
Úgy, hogy nem neveled. De ez egy nagyon... szélsőségesnek nem, de radikálisnak, vagy reform dolognak mondanám azt a kifejezést, hogy a jó gyereknevelés az, amikor nem neveled a gyereket. És nálam ez nem kimondottan, egy része kimondottan kisgyerekkoromtól is volt, de az én tinédzser vagy gimnazista korom volt az, amikor egyre inkább hatványozottan igaz volt ez a fajta gondolkodása elsősorban édesanyámnak. Egyszerűen, és ez szerintem abban pont látszik, hogy én, ha kell, akkor fél évente válthattam sportágat, vagy hangszert, vagy bármit.
És hogy... nem mondták soha, hogy Lili, nem lesz ez gyors, ez a váltás, hogy meggondoltad ezt kicsi lányom?
Megkérdezték, hogy átgondoltam-e, kérdezgettek, de alapvetően nem. nyilván volt, amikor közölték, hogy na jó, ez most már lehet, hogy egy kicsit sok, de ha ezt is közölték, annak sem az volt a vége, hogy nem, már pedig neked itt kell maradnod, és továbbra is úsznod kell, akkor is, hogyha nem tudom, gyűlölöd. Tehát egyszerűen nem szabtak nekem ezekben a dolgokban korlátot.
Egyáltalán nem szabtak? Tehát nem. Semmiben?
Nem tudnék hirtelen azt mondani, hogy mi az, amiben nekem korlát volt szabva.
Középiskolásként hányra kellett hazajönnöd?
Nem kellett.
Nem kellett?
Nem, középiskolásként nem.
Tehát, hogyha reggel 4-kor... Mert...
Tudják, hogy hol vagyok, tudják, hogy kikkel vagyok, hívjam őket föl. Ha baj van, akkor pláne hívjam őket föl, de nekem, én nem emlékszek olyanra, hogy na most akkor neked ekkora meg ekkora haza kell jönnöd.
Egyébként azt akartam mondani, hogy Endre, van még egy közéspont, mert engem pontosan ugyanígy neveltek. Anyukám ugyanígy nevelt, tehát ez, hogy bármit megtettem, és mindig bízhatott bennem, bízhatott abban, hogy amit mondok, az úgy van. Hát voltak nagy az emberségek, meg voltak rendőrségi ügyek is. De
rendőrségi ügyek?
Hát ilyen államellenes izgatás, meg nem tudom.
Te belekeverettél, vagy te voltál a főkolompos?
Belekeveredtem, de részvevőleg keveredtem. Több ilyenben, meg ilyen kirúgási helyzet volt.
Kis rúgtak, vagy csak damoklészkarja-szerűen?
Mindig ott volt felettem, tehát kétszer is ott volt felettem a kard, középiskolában is, meg főiskolán. Szegeden, de azt akarom mondani, nekem van egy általános iskolai tanári diplomám, és ugye én tanítottam 3 éven keresztül Hódmezővásárhelyen, amikor még egy vasútér meg közlekedésért felelős miniszter, aki már nem az, kisgyerek lehetett, ilyen pici kis portbafingó, de aranyos, nyilván nagyon sokat tudó kisgyerek lehetett.
Te tanítottad?
Hódmezővásárhelyen én tanítottam, igen.
Lázár Jánosról beszélünk.
Hát, ha így mondod, akkor...
Hát, hogy mondod, akkor lehet.
Nem, csak akkoriban lehetett kisgyerek ilyen.
Értem.
Tehát én nagyon szegény iskolában tanítottam, tehát ahol vaskája volt, és trágyaszag, és nem... És rengeteg légy. De nagyon szerettem tanítani. És aztán Szegeden is tanítottam egy évig, és ugye, amikor az ember tanít, akkor mindenféle fogásai lesznek, mindenféle berögzöttségei, stb. Ezeket most nem sorolom, de előfordul az, hogy nem tudod. Elfelejted a nevet, elfelejted az évszámot, elfelejted a cselekményt, elfelejted hogy mit is akarsz mondani. És akkor van az osztályban egy olyan lány, aki, mint mondjuk a Lili, és akkor, na Lilikém, akkor mikor is volt a Mohácsi vész, vagy nem?
Azt még órára pontosan is tudom.
Na jó, oké.
Ez pont
de világos, de hogy, ne, tehát ez most csak egy ilyen szimbólum, de hogy akkor tudom, hogy ki ment meg, ha én, mint tanár, hirtelen, és akkor megment. Vagy ha ő sem ment meg, akkor dírrel-dúrral azt mondja az ember, hogy jövő órára meg kell nézni mindenkinek. Oké, de hogy egy ilyen lelkületet, szellemet, ilyen mozgékony gondolkodásmódot a magyar oktatás, hogy kitoljon magából, hát az egyik legnagyobb bűn. De most nem akartam... szenvedőcsénél a Lili, de azt gondolom,
nem, ezt is csak azért tudtam, hogy Mohácsi vagyok. Tehát.
Na, dicsér, nyugodtan mondja.
Tehát jó, csak azt gondolom, hogy hogy az ilyen habitust éppen, hogy tudni kell használni, meg kell tanulni használni, meg kell tudni alkalmazni, hogy jó, hogy lesz jó, hát Istenem, tehát na most, csúnya beszéd, de tényleg.
Jó, hogy ezzel bántották
Lilit. Csúnya beszéd, hagyjuk már.
De te például, ha találkoztál egy ilyen erős akaratú, domináns, határozott diákkal, akkor mindig megtaláltad vele a szót?
Nem. Nem. Nem, de még véletlenül se gondoltam volna azt, hogy az a helyes megoldás, hogy akkor nem. Hogy akkor menjen el, vagy hogy negligáljuk, vagy nem tudom mi, akkor azzal küzdeni kell.
Voltak kiért, nagyon meg kellett küzdeni, de aztán az élet valami katarzissal kínált?
Volt.
El is meséled?
Nem.
Jó.
Na, szóval, hogy én speciál, mint író, vagy mint ilyen beleszerettem ebbe a ebbe a kamasz nemzedékbe is nagyon, nagyon, azt hittem, hogy félni fogok egy ilyen helyzetben.
A gyerekektől, vagy
igen,
a szintútól?
Igen, igen. Uh-huh. A gyerekeknél mindig izgul az ember, a felnőttnél nem izgulok.
Tehát most, hogy Lilivel, aki már nem gyerek, felnőtt,
kicsit izgultam.
Izgultál?
Kicsit.
Miért?
De...
Vagy már nem?
Már nem.
Már nem?
Már nem. Már nem.
Átmentem
már
a most vizsgán.
Már... Nem, én mentem át. De hogy te, én mentem át a vizsgán, mert te az vagy, ami... Tehát nekem kell valahogy ehhez alkalmazkodni, tehát amikor itt beszélgetünk, vagy nem.
Szerintem nem.
Jó, ez nem látszik, de mindegy, de a lényeg az, hogy amikor én felnőttel teremtek kapcsolatot, az engem túlságosan nem zavar, semmi különös druk nincsen bennem, tehát egy felolvasóestől, vagy egy beszélgetéstől, vagy nem tudom én, de a gyerek, vagy a fiatal, a nagyon fiatal, az igazán fiatal, ott érted, tényleg teljesen más világ, ahogy ez a műsor akarja, hogy ütközzön össze, vagy nem tudom. És aztán kiderül persze, hogy...
Simuljon egyben, egy
mennyi összesimulás van.
Nem szépen, ne alkalmazkodj hozzám.
Nem akartam alkalmazkodni, nem. Nem,
nem csak, hogy ezt mondtad, hogy alkalmazkodsz ez a helyzethez. De szerintem a sokkal érdekesebb, amikor egy ember a helyzettől függetlenül tud ugyanúgy beszélni, ugyanazon az állásponton lenni.
Nem alkalmazkodtam, szerintem, hanem inkább az ugye vannak a helyzetek, hogy én például nagyon, nagyon óvom magam.
Mitől? Lili.
Hát te talán kevésbé óvod magad, te sokkal harcosabb
típus vagy. De mitől óvod magad?
Hát attól óvom magam, hogy én a szavakkal dolgozom magam, nekem a mondata fontos is, hogy én annyiszor mondok butaságot, és annyiszor mondok hülyeséget, és annyiszor, és ezt szinte mindig látom, tehát azért igyekszem visszahúzódóbb lenni.
Az előbb azt mondtad, hogy nehogy alkalmazkodjon hozzád. Te van olyan helyzet, amihez úgy nagyon kell, hogy alkalmazkodj, és ez nehezedre esik, de muszáj megcsinálni? Mert olyan szuverénnek gondollak, aki nem szeret ilyen értelemben hasonulni, önfeladni, még csak részben sem.
Teljesen hülye nem vagyok. Tehát van az a fajta alkalmazkodás, amikor ez a meghunyászkodó típus, vagy a besimulok, ne legyen belőle probléma, és nem azt mondom, amit mondjuk amúgy mondanék, ilyen nincs. Tehát az a fajta autonómiám, az egyszerűen ezt nem engedi meg.
Nem mondod azt, amit mondanál, tehát ilyen értelemben nem mérlegeled azt, hogy a másik...
A tartalmat nem, a hogyant azt igen.
Van-e olyan, hogy csak azért, hogy ne bánts meg valakit, lódítasz, hazudsz?
Fú, nem, és ebből nagyon sok problémám van. Nem. Ha... Ez kapcsolatfüggő, tehát hazudni nem, de nem megyek bele akkor a témába. Tehát olyan van, hogy én nem értek egyet egy olyan ismerősömmel, akivel nem vagyunk annyira szoros kapcsolatban, és egyszerűen vagy az idő, vagy a kapcsolatunknak a minősége, mennyisége nem azon a fokon van, és akkor így elengedem a fülem mellett, vagy csak egy kérdést teszek föl neki, és akkor hátha azon mondjuk elgondolkodik. De a nagyon közvetlen ismerőseimmel, vagy a nagyon közvetlen környezetemmel, barátaimmal nekem nagyon sok szor van konfliktusom abból, hogy kegyetlenül őszintén mondom el, amin nekem kellett változtatnom, de az megint nem a tartalomra vonatkozott, hanem a hogyanra.
Volt régen olyan, hogy annyira sprőd volt, vagy keresetlen, vagy nem kellően tompított, hogy nagyon mélyre ment valakinél?
Biztos, igen. Tehát, és én ezekre mindig azt szoktam mondani, hogyha hatalmas, nem tudom, érzelmi bevodottság mellett a másik ember megbántódik, miközben szerintem mondjuk az nem egy bántás, hanem sokkal inkább neki akar egy olyan segítség lenni, hogy már pedig hülyeséget csinálsz, és hatalmas hülyeséget csinálsz.
De ezt te, nem tudom, 17-18 évesen is kellő magabiztossággal tudtad képviselni?
Szerintem igen, nyilván ebben
de
azért fejlődtem.
Tehát akkor a legmagabiztosabb az ember.
Igen, csak nem, hogy más esetében, abszolút teljesen igazad van, csak más esetében, hogy valaki fejjel megy a falnak, ez 17-18 évesen ilyen keresetlenül és kritikátlanul elmondani, ahhoz lehet, hogy több is kell, mint magabiztosság, nem?
Hát az kell, alkat.
Alkat.
Alkat, igen.
Úgyhogy igen, én ilyenkor, ha ennyire... Mert most már tudom ezt úgy kommunikálni, hogy abból ne egy bomba robbanjon már a legelején.
Ilyen értelemben, ha neked valaki így mondja, ilyen frontálisan, de jó szándékúan, te azt elfogadod?
Jó példa szerintem az édesanyámmal való kapcsolatom. Ő face-to-face nagyon kíméletlenül és könyörtelenül tud nekem mondani dolgokat, akár szakmai alapon, akár ha én megyek fejjel a falnak, és nem vagyok hajlandó olyan gyülemlő dolgokkal foglalkozni, aminek robbanás lehet a vége. Van, hogy már ott az elején mondom, hogy igen, én is látom, tudom, de most én ezzel nem fogok foglalkozni, és fejjel megyek a falnak, és utána sírva felhívom, és hazavisz, és főz nekem egy ebédet, és pátyolgat. Tehát, hogy van ilyen, de akkor én megmondom neki, hogy igen, én ezt látom, igen, hülye vagyok, ezt csinálom. Van olyan, amikor élből ellenállok neki, és másnap felhívom, hogy baromira igazad van, akkor ezt most beszéljük át.
Hát a családodban úgy látszik, nem a mellébeszélés, ami igazán jellemző. Nem. Az ott nálatok nem annyira otthonos. Ez itt továbbra is a világ találkozó Pankotai Lilivel és Darvasi Lászlóval. A Neander völgyiek kapcsán, amiről te azt mondtad, hogy talán a te csúcs teljesítményed irodalmilag, vagy ez az, ami talán a csúcspont a te karrieredbe, azt mondtad, hogy ennek azért komoly mellékzöngéi voltak, és hogy elgondolkodtam rajta, hogy micsoda problémákkal is járhat mindez egy író életében. Például ülő idegzsábát is mondtál, mint hogy kialakul, ezt ugye 10 évig írtad, azt hiszem 1720 oldalas könyv, tehát azért ez egy brutális 10 éven át zajló folyamat, tehát ilyeneket lehet kapni íróként, hogyha valaki ilyen nagy vállalkozásba
kezd? Hát, hogy ironikusan mondtam azt, hogy ugye tehát egy ilyen nagyon nagy regénynek a megírása az mindenféle fizikai teljesítménykényszerrel is együtt jár. Tehát, és közben jönnek mindenféle betegségek. Tehát és akkor volt egy akadémiai székfoglaló, ahol én ezeket a betegségeket sorra vettem.
De ezeket te komolyan gondoltad? Tehát szívproblémát mondtál?
Hát miután volt szívműtét.
De ez a könyvvel összefüggésben, vagy a könyvírással?
Irónia. Irónia. Mélységes irónia, aminek nagyon komoly alapja van.
Ja, értem.
Tehát rettenetesen komoly alapja van. Tehát nem, egy ekkora munka egyszerűen tönkretesz. Kiszív, megöl, feltámaszt, megszül, eltemet. Minden együtt jár vele, ami az élet. Tehát minden. Tehát ezt nem lehet következmények nélkül csinálni. Ez nagyon nehéz ügy. De amilyen nehéz, annyira boldogságos is.
De megéri, ha tényleg ilyen egészségügyi problémákat involválhat?
Csak ez éri meg.
Miért?
Hát mert ennél jobban nem éri meg semmi. Te nem tesz egy olyan világot, ami egyedi, utánozhatatlan, tehát teremtesz.
A légiós betegségedről kérdezhetlek? Ami azért feldolgozott az irodalomban, meg nyilatkoztál is róla, de azért egy-két dolog bennem homályban maradt, ha nem tudná esetleg valaki. Te ezt meg is írtad?
Megírtam, igen.
Ott élet és halál közt voltál, hát ilyen 10 napig? Jól?
10 napig, igen.
Ez egy tüdőgyulladás volt.
Ez egy tüdőgyulladás.
De ezt te hol kaptad el?
Ezt valószínűleg egy szegedi fürdőben kaptam el, ahol kaptam egy 3 napra egy lakást, ahol én dolgozhattam volna. Lent volt egy fürdő, és a légkondinak van egy ilyen...
Ha nincs tisztítva.
Ha nincs tisztítva, igen. Én is most várom a légkondis barátomat, hogy jöjjön. Nem volt tisztítva valószínűleg, és akkor ez egy baktériumot szétszór a levegőben, az bejut a tüdődbe. Ezt legionella betegségnek nevezik, mert vietnámi légiósok kapták meg Amerikában, ott mutatták ki először, és ott identifikálták a betegséget.
Hát úgy tudom, hogy barátaid már szinte azt mondták, hogy imádkoznak érted. Ezt te nyilatkoztad?
Hát a doktornő azt mondta, hogy jó, akkor most a gyereknek azt mondta a doktornő, hogy, hogy bármi történet készüljön fel. Nekem meg mindenféle ilyen gyönyörű, szorongató, szörnyűséges, szép látomásaim voltak. Elképesztő látomások voltak, de tényleg elképesztőek.
De ezek látomások voltak, nélkülöztek minden valóság alapot?
Látomások, álmok, nem tudom. Tehát nagyon-nagyon dolgozott a tudat. 1933 Lengyelország, Zuhogohó, egy varsói utcán ott sétálok. Elképesztően szép volt.
De jó volt?
Nem.
Nem?
Nem. Többnyire nem volt jó, ha halállal küzdöttem. Ja, nem volt jó.
Egy ilyen után az ember biztos, hogy átalakítja a viszonyrendszerét a halálhoz. Te nem félsz tőle?
De.
Vagy pont, amikor hogy jobban közel félsz?
Amikor közel van, akkor nem félek tőle. Tehát most is kerültem egy olyan helyzetbe, ahol nagyon közelének tűnt az, hogy bekövetkezhet. Minél közelebb volt, annál kevésbé féltem tőle. Azt én eléggé csodálkozva vettem tudomásul, hogy minél távolabbra kerül a helyzet, most megint távol vagyok tőle.
Erről kérdezhetlek, hogy ez micsoda? Csak ha szeretnél róla beszélni.
Hát ez egy ilyen egy kemoterápiás kezelésről jövök éppen ma is. De ennyi, legyen ennyi, ebből lehet gondolni, hogy micsoda. De hogy most úgy tűnik, hogy oké, és most sokkal félelmetesebbnek tűnik, mint akkor, amikor egyébként meg kiderült, amikor közel volt, amikor azt gondolod, hogy na, akkor nézzünk szembe azzal, hogy mi van. Hogyha nagyon közel vagy hozzá, akkor látod ennek a hétköznapi ostobaság. Tehát a halál tényleg egy ilyen ostoba dolog. Semmi. És ezt akkor látod, amikor közel van. Akkor nagyon látod, gondolom én. Amikor meg jössz el tőle, távolodsz a lehetőségétől, akkor meg jön hozzád az élet. Az élet ezer szilánkja, darabja, csillanása, nem tudom mi, veszteségi lehetősége, és akkor annyi mindent látsz, hogy lehet, hogy az van, hogy ja, hogy ezt mind elvesztem. Jaj, milyen szorongató elveszteni. Amikor közel vagy, akkor ezt nem látod. Nem tudom. Talán.
Lehet, hogy nagyon oktondi a felvetés, de ha valaki jár egy ilyen szférában, megtapasztalja, jobb bíró lesz tőle?
Nem. Nem ettől lesz a jobb bíró.
Nem annyira sűrű, melbevágó élményanyag.
Nem.
Hogy a horizontodon igazít?
Nem, a jó író az jó író. Tehát a jó író az akkor is jó író, hogyha állati egészséges is.
Világos, persze.
Nem, tehát ez nem. Hozhat anyagot, hozhat témát, mint ahogy hoz is, de nem ezen múlik igazából. Azt se tudom, hogy mi múlik. Nem akarok okoskodni, tehát az, hogy mitől lesz valaki jó író, vagy nem.
Nem akarok zavarba hozni, de ha már az előbb azt mondtad, hogy ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan, meg nehéz dolog, az, hogy ki a jó író, meg ki nem a jó író, meg mitől, és mi múlik a jóság, és szerintem te egy nagyon szerény ember vagy, te valaha kimerted azt mondani hangosan magadról, hogy te egy nagy író vagy, és jó író vagy?
Ezeket nem kell kimondani. Ezek nem fontos dolgok. Az ember tudja, hogy hol a helye.
De tudja?
Én tudom, hogy hol a helyem. Azt gondolom, hogy tudom, hogy hol a helyem. Én ezzel a helyen nem kérkedek, és nem is akarok kitenni. De tudom azt, hogy körülbelül hol van a hely.
És most így, hogy tudunk titkot tartani, így elmondod, hogy szerinted hol van ez a hely?
Nem. Dehogy mondom.
Most is szerényen válaszoltál. Lili, te rájöttél arra, hogy kitől örökölted, ha ez örökölhető?
Fújjaj!
A lázadást, vagy ezt a karakánságot. Bármelyikre. Szívesen elfogadok egy példát.
Nem tudnám azt mondani, hogy ez ilyen örökletes dolog, de ha most azt értjük alatta, hogy ki olyan még a családban, mint mondjuk én, akkor édesanyám, az ő édesapja, és az ő édesapják az anyja. Hát tehát akkor így körbe megy, igen. Tehát hát mi az ezt egyszer levezettük egy ilyen családi beszélgetést.
Hát akkor törvényszerű, hogy te.
Valahogy a családban egy ember minimum mindig ilyen nagyobb lázadó volt.
És vannak is a család mitológiába történetek, hogy a kis Lili, nem tudom én, már óvodásként vitába szállt az óvónénivel? És már akkor mondták, hogy hú, ebből a lányból nagy baj lesz?
Dobálóztam mumokkal. Azt tudom, arra emlékszem, hogy sokszor voltam a büntipadra ültetve. Erre emlékszem, de hát gyerekkoromban nagyon, meg egyébként most is én ilyen rettentően élvezem az extrém dolgokat. Tehát például akárhányszor megyünk Horvátországba, mindig mondom, hogy itt van nem messze egy híd, Európában az egyik legmagasabb pont, ahonnan le lehet ugrani, bungee jumping.
Leugrasz.
Nem engedi meg anyám. ez az egyetlen dolog, amit még nem engedett.
Még a gondolata is rosszul vagyok.
Hát abszolút.
Ez például egy olyan dolog, amit évek óta nem
engedni.
Persze.
Hát de hány éves vagy?
Ezt akartam 21. is kérdezni. Most
már legolhat.
Nagykorú vagy.
Igen, csak az a probléma, hogyha kocsival megyünk le, én nem tudok oda eljutni. Tehát, hogy én azért nem ugrottam onnan még le, mert eddig mindig vele mentem kocsival Horvátországba.
Te meghallanád így nyilvánosság előtt meg édesanyjának?
Persze,
már
elküldém neki a videót.
Szegény, édesanyám.
Ha jól sejtem, ez csak időkérdés, hogy leugorj.
Igen. De tudja, hogy ez meg fog történni, meg van listám, amin ennél extrémebb dolgokban.
Mi a vágy? Tehát, hogy miért tétez?
Miért jó ez neked?
Igen.
Nem tudom, egyszerűen egy olyan adrenalin szabadul fel, ami egyébként szerintem ez káros, tehát az, hogy én ebbe élvezetet találok, és ezen a szinten az nem feltétlenül egészséges, és vélhetően problémák állnak ennek a hátterében, és ez már gyerekkoromban megvolt, ez a történet, és valahol az én kihívóságom az ott kezdődött, hogy ami utána majd az élet, meg a kor, meg mindennel együtt különböző következményeket szült, az nekem az óriás csúszdáknál kezdődött. Kettő vagy három éves voltam, amikor megláttam az egyik ilyen élményparkban, hogy vannak óriás csúszdák, és akkor addig vertem a tamtamot, ameddig édesanyám még ki nem harcolták az élményparknak a működtetőjétől, hogy ők akkor aláírnak egy jogi dolgot ott helyben legyártva, hogy ők szülők vállalják a felelősséget, hogy én a szabályoktól eltérően sokkal kisebbként és sokkal fiatalabbként lecsúszhassak ezeken a csúszdákon, mert addig vártam a tamtamot, ameddig ez nem lehetett, és ez azért volt, mert amikor először lecsúsztam egy ilyen csúszdám, én merem állítani, hogy ide visszavezethető ez a probléma, hogy lecsúsztam, és előttem felnőtt férfiak fordultak vissza.
Mert hogy nem mertek lecsúszni.
És lecsúsztam, és akkor lent a szülők is, úristen, milyen kicsi, mit meg nem merít tenni, meg egyébként, és szerintem én annyira fürdőztem annak a fényében, hogy a koromtól eltérően extrém dolgokat csinálok, hogy nyilvánvalóan egy gyerek, most ha kilépünk a példámból, az rettentően fogékony arra, hogy mikor van az, hogy őszintén figyelnek rá.
Tehát szerinted ez valami fajta figyelemhiány?
Már nem, de szerintem az, hogy nekem ez a fajta maga az extrém dolgok felé, és egyébként én a politikai kiállásomat nem feltétlenül ide sorolom egyébként.
Tehát az nem a veszélyes, az adrenalin kategória.
Az nem. Az abszolút igazságérzet. Tehát most egy teremben kiállni egy tanárral szembe az igazságért, az nekem nem volt egy ilyen hűde, adrenalin fokozó dolog. Én ott nem gondolkodtam előtte, hanem ez a helyes, ezt csinálom. De hogyha egy bungee jumpingról van szó, vagy a cross motorozásról van szó. Igen, vagy nem tudom, kiugrani egy helikopterből.
Hát aztán meg a csúcsa.
Az sokkal inkább.
Ne keres ilyenek környékén, szerintem.
Az sokkal inkább ilyen, és akkor ebből fakadóan ez elindult ilyen 3 éves koromban, és akkor az elért odáig, hogy 5 vagy 6 éves voltam, amikor egy, azt hiszem 49 köbcentis motor, cross motor, és én cross motorozni akarok, és akkor én ezt megláttam az utcán, hogy ilyen van az én méretemben, és akkor hát én addig vertem azért, hogy már pedig én ki akarom próbálni a cross motort, hogy lehet, most már nagyon súlyos szabályok vannak rá egyébként, tehát már ahhoz is jogosítvány kell, ahhoz is kell bukósisak, akkor még jogsik se kellett, és bukósisak sem. És akkor ebből alakult ki, hogy a faluban mentem motorral, és nem volt rajtam bukósisak, és fordultak ki a rendőrök az egyik utcában, megláttam, megálltam, a biciklin lévő legjobb barátomnak mondtam, hogy nem ismersz, nem tudod a nevemet, és nem mondasz semmit, és én elhajtottam.
Bár is konspirált. Őrület.
És akkor mondtam a haveromnak, hogy nem ismersz, és akkor én ráhúztam a dolgot, elmentem a másik irányba, és hát akkor láttam, hogy hiába jobbra indexeltek, balra jöttek utánam. És akkor én a nem tudom, falun lévő halastónál levertem a motort, elbújtam a dzsindzsásba, a erdőbe, megvártam, amíg elmennek a rendőrök, életemben először tudtam elindítani egyedül a motort. És akkor megfogtam, behúztam a motort, fölültem, lementem, édesapám a kisboltba, faluban lévő kisboltba dolgozott, ledobtam a motort a bolt előtt, beruhantam, azt mondtam, hogy nem vagyok a lányod, nem ismersz, befutottam a raktárba, és elbújtam, bebarikádoztam magamat a WC papírok mögé, és akkor ilyen 5 percen belül megjelentek a rendőrök, hogy úgy hallottuk, hogy az ön lánya az, aki a motoron van, és akkor hol van, mert hogy a barátom, akit útközben ugye megállítottak a rendőrök, kérdezni nem kellett a kis csávót, az édesapja a boltban, Baros utca 71/A, Mohács, itt lakik, ennyi éves, ők a szülei itt dolgoznak, és kérdezni se kellett, és mindent elmondott, mert annyira be volt szarva. És akkor szólt apa, hogy akkor jöjjek ki a raktárból, és akkor mondták a rendőrök, hogy tudják, hogy nem kell rá bukósisek, de nagyon örülnének, hogyha felhúznám.
Volt olyan, amit nagyon fel tudsz idézni életedben, amikor nagyon féltél? Csak a félelem és a te viszonyodra lennék kíváncsi. Mert úgy tűnik, hogy azért ez, hát nálunk egész biztos, jobban hiányzik belőled.
Igen, azt nekem sokszor mondják, hogy néha tök jó, hogy nem félsz, de néha meg ugye az, hogy nem érzékeled mondjuk a valós veszélyt, akkor az meg mondjuk nem túl jó. Én ilyen helyzetben még nem voltam.
Tehát nem volt olyan, hogy szorongtál, rettenetesen rettegtél, gyöngyözött a homlokod, féltél egy szituációtól, hogy mi lesz veled?
De ilyen volt, olyan nem volt, hogy következménye, súlyos következménye lett volna annak, hogy nem érzékeltem a valós veszélyt. Uh-huh. Ilyen még nem volt. Olyan, hogy féltem, vagy rettegtem. Biztos, hogy volt. Most gondolkodok. Tehát például édesanyám elvesztését úgy rettegek, hogy azt mondom, hogy nem rettegek, mert biztos, hogy nem fog meghalni. Tehát, hogy én teljesen tagadásban vagyok édesanyámnak az esetleges elvesztésétől.
Embertől nem félsz? Tehát személytől?
Nem.
Nem.
Nincs olyan ember, akitől félsz. Tartasz, nem szeretnél vele találkozni, kerülöd, nagyon zavarban lenni.
Megilletődsz.
Nincs.
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 Neked van ilyen, Laci?
Régen volt. Manapság már nincsen. Én mondjuk gyakorló szorongó vagyok, de félni semmitől nem félek.
Mi a különbség a kettő közt, kérdezem Álmaival?
A félelem, nagyon egyszerűen mondom is most, ezt nem. Tehát a félelem az mindig konkretizálható, a szorongás az nem mindig.
És az idő előre haladtával, a sikerek, a megérkezettség.
Az épp olyan szorongató.
Az ugyanolyan szorongató?
Abszolút.
Nem volt csökkenti, még lehet, hogy növeli.
Igen.
A népszerűség is, a beérkezettség is?
Abszolút. Igen.
Mi táplálja? Hogy függ össze a kettő?
A népszerűség vagy a siker az megváltoztat. Én vagyok, aki vagyok, olyan akarok lenni, amilyen akarnék lenni, amilyen szeretnék lenni, de hogyha nagyon valami nagyon, tehát szeretnék kimenni ugyanúgy civilként az utcára, bemenni a boltba, nem tudom mi, én nekem ez nagyon fontos, hogy... Ne legyen kapás, vagy hirig, vagy nem tudom. Nem azt mondom, hogy egyébként nem esik jól, hogyha valaki oda jön hozzám, mint ahogy előfordult egy párszor, hogy olvastam ezt, vagy olvastam azt, és köszönöm, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy tetszett, nem tetszett, nem, de tőlem ez távol áll. Van, akinek jól áll, van, aki szereti csinálni, az én habitusomban ez nehezen fér bele.
Tehát akárcsak.
Engem megkínoz.
Megkínoz? A siker is?
Abszolút. Igen. Tehát én nem tudok felhőtlenül örülni semminek. Ez sem. Tehát ez nem. Ez nem olyan nálam. Tehát ez nem olyan.
De például az Eszterházi díjnak se tudtál felhőtlenül örülni?
Nem. Miért? De nem azért, mert hogy a díjat lenézném, vagy... Hát mert ilyen vagyok. Hát nem. Tehát ez...
Keresel valamit, ami okot adhat arra, hogy egy picit szorongasson is?
Nem, jön az magától.
Jön az magától.
De egyébként szerencsés helyzetben vagyok, mert minden, amit akartam az élettől, azt hiszem, hogy megkaptam. És ilyenkor az ember könnyen nagyvonalú. Eléggé el voltam kényeztetve a pályám során, de... Ja. Igen.
Két apróságot bedobnék veled kapcsolatban, mert hogy érdeklődtünk. Az egyik, hogy valaki azt mondta, hogy a gesztusok embere vagy. Nagyon ki tudod fejezni, ha valaki neked fontos. Akár képeslapok formájában is. Csak arra lennék kíváncsi, hogy ezt te tanultad, otthonról hozod, hogy ez fontos dolog, mert szerintem egy dolog valakit szeretni, elismerni, fontosnak tartani, és megint másik képesség kifejezni azt. Ezek szerint ez neked megy?
Hát ha ezt mondták, volt egy időszak, amikor rengeteg, több éven keresztül, mondjuk 20 éven keresztül rengeteg képeslapot küldtem. Képeslap gyűjtő vagyok, most is van mondjuk több ezer képeslapom.
De mi ezt nem tudom én...
Múzeum is...
Eszedbe jut a Kovács Béla, és azt mondta, hogy küldjünk neki egyet.
Egyszerre megírok 26-25-öt. Na de bezárták a postákat. Most már nem tudok elmenni. A legközelebbi posta az, mit tudom én, eddig 200 méterre volt. Most már a Lehel piacra kell elmennem a postáért, és oda már nem biztos, hogy el... Tehát nagyon nehéz feladni egy képeslapot, meg, de mondom, 20 éven keresztül valóban csináltam, a legjobb barátaimnak mindig küldtem mindenféle képeslapot, kisebb, nagyobb fajta megjegyzésekkel. Ez egy ilyen jó móka volt, jó öröm. Az, hogy gesztusokat tenni, hát az egy nagyon fontos dolog. Olyan éhesek az emberek. Ezt az elmúlt pár évben, meg aztán pláne olyan éhesek lettek arra, hogy ebben a nyomasztó, deprimált, folyamatos hazugságban működtetett, lenyomott világban megkapja valaki azt, hogy kedvelik, hogy szeretik, hogy egyetértenek vele, hogy hát nem hiszem, hogy olyan sokat csináltam ezt, vagy olyan nagyban működtem én ebben, de hogyha ezt így mondják, akkor oké.
Még egy, nekem nagyon imponáló dolgot megjegyeznék veled kapcsolatban. Az egyik, és a szerintem jellemző.
Halálra dicsérnek.
És az baj, vagy ilyenkor zavarba, hogy ez is szorongat?
Abszolút.
Éppen erről beszélt.
Akkor rövidre zárom. Akkor benne se dobjam?
Hát bedobhatod, de most már kíváncsi vagyok.
Igen, ezt én csak tudtam mondani.
Mit akar, legfeljebb azt mondom, hogy nem, de hát jó.
Szerintem jellemző azért egy generációra, nem feltétlen az irodalmárokra, szerintem nagyon sok tekintetben érvényes ez, hogy ugye a utánuk jövőkre annyira nem kíváncsiak. Márpedig te, információim szerint nem csak, hogy elolvasod és figyeled a fiatal kortárs írókat, ki is fejezed, hogyha tetszett valami.
Vagy ha nem tetszett, azt is...
Azt is megírod?
Nem, volt ilyen, és akkor az olyan rossz volt. Az sajnos az... Nem, ugye? Erről beszéltél te is, hogy ráborítani az asztalt rögtön, vagy nem tudom, és velem is előfordult olyan, hogy valamit olvastam, és azt mondtam, hogy nem jó.
Ismeretlenül megírtad?
Nem, mert abszolút ismertük egymást, és akkor nem egy írónak megírtam, hogy szerintem ez már nem volt jó. És
hát csorgott is a barátságotok?
Hát nem erősítette, azt hiszem. De hogy az engem az mindig is nagyon érdekelt, hogy aki utánam jön, az hogy van. Tehát én nagyon olvasom a fiatal költőket, nagyon olvasom a fiatal elbeszélőket, a fiatal regényírókat. Hát ez már így van, ez így marad.
De olyat is csinálsz, gondolom. Most nem feltétlenül, hogy itt a dicséret...
És ha valamit nagyon jónak tartok, akkor azt mindig jelzem.
Ismeretlenül is?
Igen.
Na ez a nagy dolog szerintem.
Tehát, hogyha nem beszéltünk még, akkor is írok, vagy, nem, vagy szoktam írni néha.
Több dicséret nem lesz.
Köszi.
Lili, nagyon helyes lettél, amikor azt mondta, hogy az ismerettség, az, hogy az embernek megváltozik a personája, azt hiszem így mondják. Azt mondtad korábbi interjúkban, és ez azért úgy meglepett, hogy például ismerkedésnél is ez okozhat zavart, mert hogy a fiúk, de főleg az ő szüleik, mondjuk úgy, hogy óvatosabbak lehetnek a te neved hallatán. Mitől óvják ezeket a fiúkat, hogy veszélybe sodrod őket?
Ezt egyáltalán nem szűkíteném le. Igen, ez problémákat okoz, de... Én abban nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hozzám legközelebb álló emberek azok mind a beszédem előttről vannak, és mind az én ismertségem előttről vannak.
Kérdeztetek előtt, azt nem kell rá válaszolni, de volt-e érzékeny veszteséged, akár családon, akár a mikrokörnyezeteden belül, aki a viszonyát ehhez a beszédhez hangolta?
A viszonyt talán nem hangolta ehhez, de az, hogy milyen álláspontot képviselt nagyon sok mindennel kapcsolatban, ami attól a ponttól kezdve engem egy még mélyebb szinten érintett a hazai politikában, az én ránézésemet változtatta meg. Tehát nekünk a családban van olyan, hogy édesanyám kitörölte pár embernek a telefonszámát családon belül. És méghozzá azért, mert talán az Azariának volt egy olyan gondolatmenete nyilvánosan, hogy elmondta, hogy ő, amikor először talán egy tanárdiák tüntetésen akusztika fellépett, és meglátta, hogy mi zúdul rá a propagandából, és az ő fideszes családja, amikor face-to-face találkozott a propagandával, és összetudták hasonlítani, mert hát nyilván ismerik a saját gyereküket, vagy családtagjukat, és azzal szemben, hogy mi van a médiában, akkor így lehult nekik a lepel. Ez nálunk olyan fokon történt meg családtagjainkkal, hogy ugyanúgy fideszesek maradtak, de egy rendszer hibának tartották azt, hogy ja, hát igen, ez most nem igaz, amit a Liliről mondanak, de az XY-ról, akiről szintén a hazugságokat tolták, ott igaz. És tovább támogatták a rendszert, tovább érveltek a rendszer mellett, annak, és akkor ott édesanyám azt, ő szigorúbb nálam valamivel, ő azt mondta, hogy az az ember, aki a saját családtagjának az életének a tönkretevését meg tudja idealizálni, bármilyen oknál fogva, és olyan tapasztalatot szerez ennek a rendszernek a működéséről, hogy az ő családtagja az a szemben ugye látja a valóságot is, és mégis megidealizálja valamiért, annak nincsen helye a környezetünkben. Ezek nagyon-nagyon távoli kapcsolatok, tehát azt azért hozzátenném, hogy ez a speciális, ez nagyon távoli, de van közelebbi is, ahol nagyon-nagyon megromlott a kapcsolat a politikai álláspont miatt. Amiért viszont nagyon együtt éreztem és helyeseltem, az nem feltétlen az ismerkedés, és pont azért, mert én egy nagyon jó helyzetben vagyok azzal, hogy akár a párom, akár a legjobb barátaim mind a beszédem előttről vannak, vagy nagyon közvetlenül a beszédem után van egy ember, de még véletlenül sem az országos ismertségnél. Tehát képtelen vagyok, lehet, hogy nem én, lehet, hogy ez azért ennél egy összetettebb dolog, mélyebb kapcsolatokat kialakítani, és nagyon-nagyon vigyázok azokra, akiket előtte ismertem meg. És ez azért van, és egyébként verset, tavaly nyáron pont írtam egy verset egyébként, ami pont erről szólt. Én nem tudtam, hogy azt hittem, ez lesz egyébként a nagy közös pont, bár nem tartom magam még véletlenül sem, nem tudom, írónak, vagy bármi ilyesmi, de tavaly nyáron volt az első olyan, amikor én minden évben járok egy fesztiválra, meg úgy amúgy nyáron bulizni, és tavaly volt az első olyan...
Ez egy irodalmi fesztivál, vagy...
Ez a Művészetek Völgye volt.
Ja.
Ott volt először az, hogy én azon a nyáron először tapasztaltam meg azt, hogy én nem feltétlen fogok tudni már messze olyan felszabadultan bulizni, vagy egyáltalán úgy létezni, mint a korombeliek. És akkor az engem így nagyon ott így, amikor napokig azt tapasztaltam meg, hogy én este 11-kor a sátorba vagyok, mert egyszerűen annyira nem érzem jól magamat a tömegben, akkor írtam erről, és pont azért egyébként...
Verset? Ez a vers?
Igen, és nem tudom fejből, de egy sorra nagyon emlékszem, van egy ilyen felsorolás, hogy az emberek azt hiszik, hogy nem tudom, 3 méter 15 centi vagyok, és csak kitört nyakakat látok mindenhol. És ez arra...
Ha együtt tudod keresni a telefonodba, szívesen meghallgatjuk.
Most kezdek el szorongani, ha fel kell olvasnom, mert...
Ne tedd. Kíváncsian hallgatjuk.
De a tartalom a lényeg. Az a cím, hogy itt vagyok, és Gegétől, aki egy magyar, hát már nem tudom, hogy undergroundnak számít, rappernek van egy olyan sora, hogy mikor engem látsz az utcán, hidd el, hogy nem látsz engem. Tekintetekkel kicsempézett élet. És én nem tudok veletek mit kezdeni, a csempékkel még igen. Velük minden hajnalban a fürdőszoba padló hibásan fugázott réseinél van légyottom. És én ott vagyok. De veletek nem tudok mit kezdeni. Ilyen, amikor valaki annyira bámul, hogy már nem is lát. Van-e rosszabb? Mindig van. Azon illúzió, miszerint minimum 2 méter 167 centiméter vagyok. Így már szemetekben nézni se tudok, csak nyakakat látok mindenhol, meg attól beállt hátakat. És én hálátlannak érzem minden köszönésem, pedig én úgy beszélnék veletek. És nekem úgy hiányoznak azok a szemek. Pedig én itt vagyok.
A versen kapcsolatban van bármilyen reflexiód?
Nincs. A magány átsütött a versen, az egyedül lét, tehát a szövegen, tehát a mondani valón átsütött az, hogy ezt egy pillanatnyilag nagyon magányos ember írta, azt gondolom. Talán még a sátrat is láttam. Hát ennyi van. Na, bocs.
De... Igazol?
Igen. És pedig annyira megfogadtam, hogy én a Kadarkainál nem fogok elérzékenyülni, és szerintem ezt is már mondta valaki ebben a műsorban, hogy mert itt azért ez szerintem szokás szokott lenni, és próbáltam ellenállni neki, de igen, rettentően, és azért is nagyon fura, vagy nagyon nehéz, mert ez az, amit bármennyire is vagyok nagyon-nagyon közeli kapcsolatban a hozzám legközelebb állókkal, na ezt ők sem tudják érteni. Tehát, mert egyszerűen nincsenek benne. Nem látják át. És a szorongás nem is azért helyeseltem ennyire, mert ez nálam nagyon összekapcsolódik. Tehát én nem szorongtam a beszédem elmondásáig azon, hogy mennyire vagyok hangos az utcán. Én egyszerűen tényleg annyira olyan orbitális hülyeségeket voltam képes az utcán elkövetni a beszédem előtt, hogy ilyen random oda mentem emberekhez, hogy milyen napja volt, meg beszélgetni, meg nem tudom, mert egyszerűen ilyen kis nagyon izgága a fiatal
volt. Ki fog ezen elítődni szerintem? Mind a kettőben van valami.
És most sokkal jobban szorongok az utcán is, sokkal jobban szorongok azon, hogyha én elmegyek valahova, és egyébként a korosztályomnak megfelelően viselkedek, vagy a korosztályomnak megfelelő hibákat vétem el, az sokkal más, hogy teljesen más, hogy kezelik az emberek, teljesen más, hogy néznek rá, ők ott abból az egy percből fognak engem megítélni. És ennek a tudata már néha annyira összenyomó, és ezt bármennyire is vagy közel, nem tudom, édesanyámmal, vagy a közvetlen környezetemmel, ezt csak azok az emberek tudják ténylegesen átlátni, akik benne vannak. Nekem meg nagyon-nagyon kevés kapcsolatom, főleg mély kapcsolatom, szerintem nincs is abból a közegből, amiben én mondjuk dolgozok, és akik mondjuk ismertek.
Látod, hogy lehet kezdeni ezt azt a szorongással, Laci, rá példa, micsoda jó recepteket lehet kidolgozni.
De én közben kitaláltam azt, hogy szerintem ezzel a bungee jumpinggal mit lehetne csinálni.
Na.
Szerintem a normafa a megoldás, most már lesznek telek, valahogy én nekem az a gyanúm, hogy lesznek telek. Szerintem vegyetek anyukával egy szánkót, és nem bungee jumping, hanem szánkóval sikoljatok le egy kicsit a hegyről együtt, és azzal megoldjátok azt, hogy neked nem kell, ő se fogja látni, nem kell Horvátországban elmenni a nagy hithoz, hanem egy ilyen kedves, rendes, szép, lankás, hóval behintett területről lemenni együtt, mert nagyon együtt vagytok, úgy látom. De ezt találtam ki, na mindegy.
Ha a horvátországi hídról ne is küldj neki képet, vagy nekem, mert elájul.
Képeslapot.
De ezt azért, ha megtörténik, azért szerintem fotózna.
Mindenféleképpen. Elküldöm.
Jó, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm. Mai vendégpárosunk Pankotai Lili és Darvasi László voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leucki Miriam, Loboda István és Miók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.